Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. A pápa a Katolikus Ortodox Munkabizottsághoz, a szinodalitás és a primátus kiegészíti egymást. Az egyetemek neveljenek az ökológiai tudatosságra. Ferenc pápa beszédet mondott a Pápai Lateráni Egyetemen. A Szentatya fogadta a Vatikánban Angela Merkelt, a pandémia és a migráció állt a megbeszélések középpontjában. A Szentatya fájdalmának adott hangot a franciaországi visszaélések miatt. Mit tegyek? Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. A pápa a Katolikus Ortodox Munkabizottsághoz. A szinodalitás és a primátus kiegészíti egymást. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a Szent Iréneuszról nevezett munkacsoport tagjait, akik a primátus és a szinodalitás kapcsolatáról tanácskoznak az ortodoxok és katolikusok közötti egység szolgálatában. A különbözőségek által gazdagított egység ápolását emelte ki beszéde elején a pápa, szembeállítva azt az összemosás veszélyével. A Katolikus Ortodox Munkabizottság patrónusáról, Szent Iréneuszról kapta a nevét, aki mint egy hídként köti össze keletet és nyugatot.
Il vostro patrono Sant Ireneo del Lione, che volentieri dichiarerò dottore della Chiesa prossimamente col titolo de Doctor Unitatis.
Szívesen nyilvánítom majd egyház doktorrá. A Doctor Unitatis, az egység doktora címmel, fűzte hozzá szabadon a Szentatya, majd a béke szó jelentőségéről elmélkedett. Ez nem az érdekegyeztető megállapodás, hanem Jézus békéje. Kedves barátaim, Isten segítségével munkálkodjatok azon, hogy ledöntsétek a válaszfalakat, és hidakat emeljetek a szeretet közösségnek, mondta a pápa, megköszönve Kurt Koch bíboros bevezető szavait. A közösséget szolgálni, újra gondolni a primátus és a szinodalitás kapcsolatát. Ezzel a címmel adta ki a közelmúltban egy tanulmányt, amely a türelem, a párbeszéd eszközével törekszik az egységre, főként ortodoxok és katolikusok között. Ez a két valóság egymást támogatja az egység útján, állapította meg a pápa. Mint ahogy a primátus előfeltétele a szinodalitás gyakorlása, úgy a szinodalitás magában foglalja a primátus gyakorlatát.
Perciò un approccio fruttuoso al primato nei dialoghi teologici ed ecumenici non può che fondarsi su una riflessione sulla sinodalità.
A teológiai és ökumenikus párbeszédben úgy tudjuk tehát gyümölcsözően megközelíteni a primátus kérdését, hogy a szinodalitásból indulunk ki. Ezért is fontos a szombaton megkezdődő szinodális út, amely Isten segítségével minden katolikus egyházmegyében lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsük ezt a fontos témát más keresztényekkel együtt.
Az egyetemek neveljenek az ökológiai tudatosságra. Ferenc pápa beszéde a Pápai Lateráni Egyetemen. A Pápai Lateráni Egyetem új tanulmányi ciklust szentel az ökológia és környezet kutatásnak, amelynek ünnepélyes megnyitóján Ferenc pápa, Bartolomeos konstantinápolyi ortodox pátriárka és Audrey Azoulay asszony az UNESCO főigazgatója mondott köszöntő beszédet.
In questa prospettiva, ad esempio, si colloca il recente messaggio che con il patriarca Bartolomeo e l'arcivescovo Justin Bellamy
Ferenc pápa hivatkozott a közelmúltban Bartolomeos pátriárkával és Justin Welby Canterbury érsekkel együtt kiadott közös nyilatkozatukra, amelyben megállapítják, hogy földünkön már nem csak a vizek, az éghajlat vagy a talaj van veszélyben, hanem maga az élet. A dokumentumot a közelgő glasgowi klímacsúcs találkozóra fogalmazta meg a három vallási vezető. Az ökológiai válsággal szemben nem elég a legfontosabb feladatok ismétlése, hanem felelősségvállalásra, konkrét cselekedetekre és hozzáértésre van szükség. Az egyetem hivatása az, hogy neveljen és felkészítsen, új utakat nyisson. Az ökológiai tudatosságra való nevelés és a közös otthonunk védelmére irányuló kutatás terén az egyetemnek nagy szerepe van.
Sono scelte che richiamano alla sua missione originaria all'universitas, quale luogo privilegiato di formazione e preparazione dove i diversi saperi si incontrano.
Arra hivatott, hogy elősegítse az átfogó ökológiai gondolkodást a gyönyörűséges természet védelmében. A Lateráni Egyetem új ciklusa az átfogó ökológia tanulmányozásának találkozási pontja, a keresztény egyházak, a vallásos közösségek, a hitkeresők és a nem hívők között egyaránt. Az egyetem a tudományok egységének helyszíne, ahol közös otthonunk védelme az elsődleges cél, vallási, ideológiai és kulturális határok nélkül.
Si stanno allontanando le aspettative legate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile da realizzare entro 2030.
Ferenc pápa beszédében kifejtette, hogy a 2030-ra kitűzött célok egyre távolabb kerülnek, mert ezek a célok ok-okozati összefüggésekhez kötődtek, és megfeledkeztek arról, hogy nincs ökológia megfelelő antropológia nélkül. Valós, integrált ökológia nélkül a jelenlegi problémák nem fognak megoldódni, hanem mellettük még újabbak fognak megjelenni. Az új tanulmányi ciklus célja, hogy az érdeklődés küldetéssé váljon egy megfelelő nevelési folyamatnak köszönhetően. Az egyház küldetéséből fakadóan is felelősséggel tartozik mindazok iránt, akiket a környezetkárosodás sújt, és a feladata az, hogy az érdekek fölé emelkedve teljes mértékben hozzájáruljon támogatásukhoz.
A pápa fogadta a Vatikánban Angela Merkelt. A pandémia és a migráció állt a megbeszélések középpontjában. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt fogadta audiencián a német kancellárt. Folytatni kívánják a gyümölcsöző együttműködést a jelenlegi egészségügyi és migrációs válság megoldása érdekében. Angela Merkel a pápai audiencia után találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsek külügyminiszterrel. Az eseményről kiadott szentszéki közlemény szerint a felek elégedetten nyugtázták a Németország és a szentszék közötti jó kétoldalú kapcsolatokat és a meglévő gyümölcsöző együttműködést. Nemzetközi és regionális kérdésekről váltottak szót, majd az egészségügyi vészhelyzet és a migrációs válsággal kapcsolatos együttműködés további lehetőségeiről tárgyaltak.
Franciaország. Megjelent az egyházban történt abúzusokról szóló jelentés. Lezárult a francia katolikus egyházban folytatott másfél éves vizsgálat, amely az elmúlt 70 évben történt szexuális visszaélésekkel kapcsolatos eseteket volt hivatott felderíteni és számba venni. Október 5-én kedden ismertették az abúzusokról szóló jelentést Párizsban. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás végén a francia hívekhez szólva mélységes fájdalmának adott hangot az elrettentő tények miatt, és együttérzését fejezte ki az áldozatoknak az elszenvedett traumákért. A szégyen pillanata ez, mondta a pápa, mert az egyház túlságosan hosszú időn keresztül képtelen volt a középpontba helyezni ezt a súlyos problémát. A Sauvé jelentés, amely nevét a Független Vizsgáló Bizottság elnökéről, Jean-Marc Sauvéról kapta, drámai adatokat közöl a francia katolikus egyházban történt szexuális visszaélésekről 1950-től egészen 2020-ig. A jelentés szerint 216 ezer áldozatról van szó, a pedofil bűncselekményekben érintett egyházi személyek száma pedig 3000 körül van. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás előtt együtt imádkozott négy francia főpásztorral. Ez most a fohász, a megtérés és a bocsánatkérés, valamint a cselekvés időszaka, azért, hogy ilyen esetek soha többé ne történhessenek meg, nyilatkozta Emmanuel Gobillard, lyoni segédpüspök. Ferenc pápa az elmúlt napokban Adlimina látogatáson fogadta a francia püspöki kar tagjait, akiknek szintén kifejezte mélységes fájdalmát a jelentés eredményei miatt. A szerdai általános kihallgatás végén Ferenc pápa imára hívta a jelenlévő híveket. Uram, neked a dicsőség, nekünk a szégyen, mondta. Mindenkit, püspököket, egyházi elöljárókat, híveket arra bátorítok, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a jövőben ezek a drámai események soha ne ismétlődhessenek meg. Közelségemről biztosítok minden francia papot, és atyai támogatásomban részesítem a megpróbáltatás ezen nehéz pillanataiban. Nehéz, de az egészség próbatétele ez. Minden francia katolikustól azt kérem, hogy felelősség teljesen tegyen egy olyan egyházért, amely mindenki számára biztonságos otthon lehet.
Mit tegyek? Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 28. vasárnapra.
Miután Jézus megáldotta a gyermekeket és útnak indult Jeruzsálem felé, egy valaki hozzásietett és megkérdezte. Jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus először visszakérdezve a jó teljességére, Istenre irányítja a figyelmet. Aztán az üdvösség felé vezető parancsokat sorolja fel. Napjaink lelkiségi és teológiai irodalma az Istennel való kapcsolatunkban nagy hangsúlyt helyez Isten kezdeményező szeretetére és ennek ingyenességére. Ezt mi gyermeki bizalommal és ráhagyatkozással fogadhatjuk. De ahogy a kisgyermekek sem maradnak örökké kicsik és gyámoltalanok, úgy a mi gyermeki hitünk és hívő gyermekségünk is növekedésre, érésre hivatott. Igaz, hogy Isten kegyelmes szeretetét nem kell kiérdemelni és megszolgálni, de ha a felnövekvő fiatalban fokozatosan nem alakul ki a kapott szeretettel való együttműködés készsége és a megélt szeretet továbbadásának öröme, akkor személyiségének fejlődése elakad. Nem érett felnőtté válik, hanem egyre gyarapodó éveinek számát meghazudtoló, önző és infantilis gyerekember marad. Jézus talán ezért is kedveli meg ezt a hozzáforduló embert, aki kora ifjúságától fogva megtartotta a parancsokat. Az örök életre szomjazó személyisége ígéretes kibontakozásban van. Nem maradt passzív, hanem a törvény útmutatásait megcselekedve halad az üdvösség felé. Az üdvösség elnyerésének mikéntjére irányuló kérdése azonban váratlan fordulatot hozó választ hoz. Add el, amit van, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Jézus felelete megtöri a szerzés, megőrzés és egyéni tökéletesedés logikáját, ami a már összegyűjtött vagyon és a begyakorolt erények mellé még az örök életet is birtokolni szeretné. A mester persze nem egyszerűen a szegénységről, vagy nincstelenségről, mint végső célról beszél, hanem a mennyei kincsek megszerzésének módjáról. Ennek azonban Jézus szerint magába kell foglalnia a földi javak megosztásának és elajándékozásának mozzanatát. Ahogy később az apostoloknak sem végső magányt, sivár otthontalanságot és örök nélkülözést ígér, hanem az előbb mindenüket elhagyóknak száz annyit már itt a földön és az örök életet az Istennél. A gazdagság anyagi vagy szellemi javakban való bővelkedést jelent. Az emberi javak és az isteni jó konfliktusa sejlik fel már a perikópa elején is. Miért mondasz engem jónak? Kérdezte Jézus. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ő a legfőbb, a végső jó és minden jó forrása. Az utána való vágyat is ő maga oltotta a szívünkbe. A baj tehát sohasem az, hogy vágyunk az egyre nagyobb, sőt a legfőbb jóra, hanem annak a felismerése, hogy miben is áll ez a jó, hogyan szerezhetjük meg, és miként lehet mindörökre a miénk. A 11 éves József Attila első költeménye a gazdagság utáni gyermeki vágy őszinte megfogalmazása. De szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültet enni, jó ruhába járni, kelni, s 5 forintért kuglert venni. Míg a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám, dicsekednék fűnek, fának, mi jó dolga van Attilának. A költő gyermekkori ábrándja a gazdag ifjú számára hétköznapi realitás lehetett. A törvény megtartása révén pedig joggal büszkélkedhetett még erényes életével is. Jézussal való találkozása azonban ezeket meghaladó új kihívások elé állítja. A szerzés, jól ismert élvezete találkozik itt a megosztás örömére való meghívással. A birtoklás biztonságot ígérő magatartása az ajándékozás kalandjának lehetőségével. A saját tökéletesedésére figyelő emberi erényesség pedig az önátadás és önfeláldozás Istentől jövő és Istenhez vívő extázisával. A jóval, az Istennel való találkozás gondolkodásmódunk és viselkedésünk átalakítására ösztönöz. Isten jóságának gazdagsága a földi javakhoz való viszonyunk átértékelésére tanít. Szeretetének ajándéka pedig szerzéshez szokott magatartásunkat hangolja szelíden a hálás viszonzás nagyvonalúságára. Ebben a vonzásban a Szent Háromság belső életének gazdagságát kinyilatkoztató fiú titka tárul fel. Ő, aki gazdag volt, értünk szegény élet, hogy szegénysége által minket is gazdagítson. Jézus Krisztus lelkületének vonzó példájával találkozunk, aki isteni mi voltában az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, megalázta magát és engedelmeskedett a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt. Krisztus alászállásának és megdicsőülésének dinamikájába kapcsolódik be a minden földi jót az üdvösség szolgálatának eszközeként kezelni tudó lélekben szegények boldogsága. Ez a szenvedés órájában is a Jézus keblére hajló szív mennyei kincse, aminek nem árthat sem a moly, sem a rozsda, sem a tolvajok. Ez a szent szeretet felfedezésére, megélésére és továbbadására törekvő bölcsesség Istenben való gazdagsága. A leverten távozó, nagy vagyonú ifjú történetét olvasva, és Jézusnak a gazdagokra vonatkozó tanításán gondolkodva, kicsit talán megkönnyebbülünk arra gondolván, hogy mi egyáltalán nem is vagyunk olyan gazdagok. A tanítványok ismétlődő és növekvő csodálkozása, mondhatni ijegysége, azonban azt sejteti velünk, hogy nem a vagyon nagysága az üdvösség elnyerésének valódi akadálya, hanem a megosztásra és elajándékozásra való készség hiánya. Ez az, amit Istentől tanulhatunk. Ez az, amit őt utánozva nekünk is tennünk kell, vagy az ő segítségét kérve nekünk is tennünk kellene.
Mit tegyek? Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.